Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai napon kezdünk foglalkozni az Eszter könyvével, mert 10 nap múlva, hétfőn este lesz Purim, amikor előírás az Eszter könyvet fel kell olvasni, este is, kedden nappal még egyszer. A mai címe, hogy fedezzük fel a mélyebb értelmet, olyan mélyebb magyarázatok, ami nincs, amit első olvasáskor az ember nem veszi észre. Elnézést szeretném mondani, hogy egy picit késtem ma, csak volt nálam egy izraeli történész professzor, és egy kicsit elhúzódott, és elnézést kérek a saját nevemben és az ő nevében is. Eszter könyve az egy nagyon-nagyon különleges dokumentum. Mindenki ismeri azt a problémát, hogy az Eszter könyvön nincs is megemlítve az Isten nevét. Az egyetlen bibliai könyv, ahol az Isten neve nincs megemlítve. Ez az egyik oldal. Másik oldalról pedig, ha nézzük ezt, olvasok ezt a könyvet kabbalisztikus szemmel, akkor az egész könyv az, jó, nem akarom túlzásba vinni, hogy nem is, mint ha nem játszódna le itt lent az anyagi világban, hanem fent a spirituális szférákban. Mert lényegében a kabbala szerint az egész könyv tárgyalja azt a nagy kérdést, hogy a zsidók maradjanak meg, vagy esetleg pusztuljanak el, ahogy Háman akarta. És érvek, és ellenérvek, és tényezők, aminek volt hatása ennek. Szóval ezzel mondani, két ellenkező szélsőséges pont van itt. Egyik oldal az Isten neve nincs megemlő, másik oldal csak az Istenről van szó. Az egyszerű magyarázat, erről már beszéltünk előző években, miért nincs az Isten neve megemlítve. Egyesek azt akarnak mondani, hogy ez nem zsidóknak íródtak, és ezért nincs benne Isten neve. Egyesek azt mondanak, hogy ez egy fordít, mindenféle furcsa magyarázatok vannak, de az Ibn Ezra azt mondja, van egy ilyen magyarázat is, hogy nem akartak beírni Isten nevét, mert tudták, hogy ez le lesz fordítva más nyelvre is, helyi nyelvre, perzsa nyelvre, és ott pedig, amikor az a szó lesz, hogy Isten, akkor nem Isten fognak gondolni, hanem mindenféle bálványokra. Erre inkább nem említettek meg az Isten nevét. Egy kicsit mélyebb magyarázat, ennek, hogy azért nincs az Isten neve megemlítve, mert a történetben, ez lényegében tükrözi a történetet, maga a történetben se látjuk az Isten neve, csak elrejtve. Mit jelent, hogy nem látjuk az Isten kezét, csak elrejtve? Az egész történet, ha nagyon ragaszkodunk hozzá, akkor semmi köze nincs az Istenhez. Van a Vasti, aki a királynő. Ő pedig szemtelen a királlyal, erre a király kivégzi. Szépség verseny van, mert a legszebb lány lesz az új királyné, Eszter a zsidó lány lett a királyné. Közben a Háman az gyűlöli a zsidókat, teljesen mindegy, miért, és szeretne elpusztítani a zsidókat, jön az Eszter, aki a királynő, rábeszélje a királyt, és megmenti a zsidókat. Hol van itt az Isten az egész történetben? Az lényegében Isten keze el van rétve. Valójában egyetlen Isten keze itt van. Hányszor adódott a történelemben, hogy Izraelen kívül egy világbirodalomnak a királynéje, az zsidó legyen. És Ahasvérös egy nagy király volt, 127, Sevave Eszrim Umeja Medina. Első vers. Történet Ahasvérés idejében Ahasvérés Indiától Etiópiáig 127 tartomány uralkodója volt. Egy világ, egy világ uralkodó volt, és ő pont a felesége zsidó lett. Most Eszter 17 éves volt, hogy ilyen szép volt, egyáltalán nem. A Midrás azt mondja, hogy, hogy Eszter egyáltalán nem volt természetes, természetes szépség. Pláne, amikor három napos bőjt után bemegy a királyhoz, és a király teljesen oda van érte, azt mondja a Talmud, az Eszter ilyen a három napos bőjt miatt olyan rosszul nézett ki, a Talmud azt a szót mondja, hogy ilyen zöldes volt a bőre. És a király azt mondja, wow, Eszter itt van, és teljesen oda van érte, mert ilyen szép. Akkor egyértelmű, hogy itt Isten keze van, Isten keze benne van. És akkor tükrözni ezt a tényezőt, hogy Isten keze benne van, de nem nyilvánosan, hanem az embernek jobban kell odafigyelni, hogy Isten neve is el van rejtve, mert kétszer is van, hogy kezdőbetűben, négy betűben egymás után van az Istennek a neve, Jud, Hekei, és Vav, és még egy hely. Szóval ez az egyik oldalon. A másik oldalon, ahogy mondtunk, a Kabbala szerint az egész könyv arról szól, hogy az Isten előtt, hogy a zsidók előtt tárgyalnak a zsidóknak a sorsak, és ahogy a Kabbala mondja, az a név, hogy Ahasvéros, az úgy is kell érteni, hogy az is egy mozaik szó, Acharit Vöresit Shelo. Ez Ahasvéros, az összetett szó, akinek a kezdete és a vége az övé, vagyis ő az első, ő az utolsó, és ez pedig az egy Isten. És ezért, amikor Eszter bemegy a királyhoz kérni, hogy mentse meg a zsidó népet, akkor bemegy az Istenhez, imádkozik az Istenhez. És erre mindenféle érvelések és ellenérvelések vannak. Például az egyik leghíresebb, hogy Hámán, amikor érvel a királynak, hogy el kellene pusztítani az egész zsidó népet, mit mond a... Mit mond a Hámán? Harmadik fejezet 8. Vajomer Hámán le melech Ahasvérós. Ekkor azt mondta Hámán Ahasvérós királynak. Van egy nép, amely elszórtan és elkülönítetten él a népe között birodalmad, minden tartományban. Törvényeik különböznek minden más népből, és a király törvényeit nem tartják meg. A királynak nincs hasznára, ha meghagyja őket. Erre az van írva, hogy lényegében Hámánnak ez az érvelés az Istennek, hogy a zsidó nép megérdemli, Isten őriz, a pusztítás. Miért? Mert mefuzár u meforát. Elszórtan és elkülönítetten él a népek között. Elkülönítetten, héberül az u meforát. Meforát azt jelenti, a zsidók egymással nincsenek jóba. Széthúzás van a zsidók között. Mert, ahogy szól a mondás, egységben az erő, erre azt mondja Haman, a zsidók nem élnek egységben. Mefuzárum a forrát, tehát mindenki külön-külön. És ez az oka annak a gyengülésükre. Tovább, mások a törvények, de nem gyakorolják a királynak a törvényét. Vagyis, mondja Haman, a zsidók nem tartják be a törvényeket, a tórai törvényeket annyira. Azért teljesen más magyarázat, mint az, hogy itt a földi perzsa királynak szól, a Ahasvérós királynak, és azt mondja Ahasvérósnak, ők csak a zsidó törvények tartják, és nem a perzsa törvényeket. A Kabbala szerint itt pedig az Istenek, Isten előtt másképpen szól ez a szöveg. Hogy a zsidók nem tartják eléggé az isteni törvénynek. És ezért mi a megoldás? A megoldás, hogy jöjjenek össze, imádkozzanak együtt, bőteljenek együtt. Há, megszűnik a széthúzás, és megszűnik az, hogy nem tartják a törvényeket. Egy másik pont. Ennek egy része ennek elmondtam a napi tanításban, nem tudom, mindenki ismeri, hogy WhatsAppon szoktam kiküldeni minden nap egy rövid tanítás, 2-3 perces tanítás. Ha valaki még nem kapja, szeretne kapni, és használja a WhatsAppot, akkor írjan egy mailt a napitanitás@zsidó.com, írja meg a telefonszámát, hogy szeretne kapni a napi tanítást, és akkor neki is fogom küldeni nagyon, nagyon szívesen. Mindenképpen akkor egy nagyon fontos tanítás ez is, hogy Eszter, Mordechai szól az Eszternek, hogy most itt lépni kell. Lépni kell, tenni kell valamit a zsidók érdekében. Eszter az elején egy kicsit hezitál, és Mordechai nagyon erősen mondja meg neki, hogy ez nem, nincs más lehetőség, muszáj tenni. Erre mit tesz Eszter? Meghívja Ahasvérost és Hámant egy lakomára, és a király észreveszi, ez nem kell ilyen okos lenni, hogy valószínűleg Eszter kér valamit szeretne kérni. És a király fel is teszi a kérdést, mit kér? Erre mit mond az Eszter? Ó, az a kérésem, hogy jöjjetek holnap este még egyszer. Természetesen. Másnap, amikor jön, újra lakoma van, és Eszter adja a lakomát, Ahasvérós, a király és Hámán van ott, a király megint megkérdezi, mi a probléma, mit kérsz, és erre elmondja, hogy figyelj, én zsidó vagyok, Hámán akarja elpusztítani az én népemet, és akkor a király a végén kivégzi Hámant. Erre az összes kommentár felteszi a kérdést. Minek a két lakoma? Miért nem tudta ugyanezt kérni az első este? Miért kellett várni a második estére? És erre különböző magyarázatok vannak. A haszit magyarázat teljesen új szempontot mond. Az van írva, hogy Hámán eljött erre a lakomára, és nagyon-nagyon jól esett neki, és nagyon jó kedvű volt. Miért? Azt mondja, senkit, hogy mondja is a feleségének és barátjainak, senkit nem hívott meg a királyné erre a lakomára, csak a királyt, a férjét és engem. És nagyon jól érezte magát. Jó? Erre, és szóval szerint az első lakoma az egy nagyon jó légkörben zajlott le, Hámán nagyon jól érezte magát, nagyon boldog volt. Második este, mi történik másnapon? Hosszú tört, a lényeg az, hogy a király korán reggel, vagy valamikor szól, Hámannak, hogy tüntesse ki a Mordechait, vigye körbe a városban, és minden, és sok más baja volt a Hámannak, és így jött másnap a lakomára. Itt már nincs írva, hogy jól érezte magát, és boldog volt, mert csupa rossz tapasztalata volt neki azon a napon. Azt mondja a Kabbala, a haszidizmus. Azt mondja a haszidizmus, nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az emberből áradjon a jó kedv és a boldogság. És mi itt nem csak arról beszélünk, hogy az ember a micvákat teljesítsen boldogsággal. Ez magától értető, hogy kaptunk egy ajándékot az Istentől, az isteni parancsolatokat, lehet megerősíteni a kapcsolatot az Istennel, magától értető, hogy ezeket a parancsolatok az ember jó kedvre fogja tenni. Ez nem kérdés, nem erről van szó, hanem arra van szó napközben, amikor nem imádkozik az ember, és nem tanul tórát, dolgozik, családi össze, akkor az ember jó kedve legyen, boldog legyen, áradjon bele a jó kedv, mert a rossz kedv az csak tönkre teszi az embert, elviszi az energiát. Ha az Isten azt látja, hogy az ember jó kedvű, akkor az Isten vele szemben is jó kedvel kezeli őt. Szóval a jó kedv az a haszi tanítások szerint egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az ember állandóan koncentráljon a jóra, még az embernek sok baja van. Csak egy dolog jó van az életben. Koncentráljon arra, és adjon neki boldogságot. Pláne, amikor sok minden van jó az ember életében, és csak egy baja van. Ne koncentráljon erre az egy bajra, hanem koncentráljon a sok jóra, és akkor jó kedvű lesz, és boldog lesz. Erre azt mondja a haszidizmus. Első este meghívta Eszter az Ahasvérőst, a királyt, és Háman. Háman nagyon jól érezte magát, nagyon jól esett, hogy ő a legfontosabb ember az egész ország, vagy országokban, 127 tartomány, hogy a király és a királynő vacsorára ő van jelen. Azt látta az Eszter, Eszter észrevette, hogy jól érzi magát, és boldog, azt mondja, hát reménytelen a helyzet ma este. Ma este nem tudok én lépni ellene, mert ő jókedvű, boldog, a boldog ember nehézen lehet legyőzni. Ahogy mondtam, az Isten látja, az ember boldog, az Isten is vele szemben is boldog. Kezeli őt jókedvvel. Azt mondta Eszter, akkor gyorsan, B-terv. Az A-terv lett volna rögtön ma este kérni a királytól, de nem ilyen körülmények között. B-terv. Mi a kérésed, Eszter? Hogy holnap este legyen még egy lakoma. Másnap jön Háman a lakomára, és össze van törve, ilyen baja, és olyan baja, azt mondja Eszter, most lehet lépni ellene. Most lehet lépni ellene, kérje a királytól, hogy mentse meg a zsidó népet, és a végén Hámant felakasztja. Ez a gondolat még egy dolgot fogja magyarázni. Mert a király mondja Hámának, hogy holnap reggel vigye körbe a Mordechájt, és király kitüntetése. Azért, mert megmentette a királynak az életét. A Talmud azt mondja, hogy Hámán ugye a király parancsot teljesíteni kell, és erre a Hámán elmegy a tanházban, vagy az imaházban, és látja, hogy Mordechaj. Látja, hogy Mordechaj itt imádkozik. Épp ima közben volt. Erre az van írva, hogy látta, Mordechaj imádkozik, és ez nem volt bármilyen ima, mi tudjuk, milyen ima volt ez, mert ugye azt mondja Eszter, én úgy tudok menni a királyhoz, hogy ti és három nap és három éjszaka fogtak bőteni. Azok lényegében ez az ima, ez arra ment ki, hogy Mordechaj imádkozik, az Isten mentse meg a zsidó népet. Erre, mikor Háman látja, hogy Mordechaj imádkozik, erre nem zavarja a ima közben, leül, megvárja, hogy Mordechaj befejezze az imát. Amikor befejezte az imát, akkor oda megy hozzá, és mondja neki, most kérem, jöjjön velem, vegyen fel a szép ruhát, a király ruhát, stb. És Mordechaj megy vele. Erre felmerül a kérdés. Háman olyan vallásos zsidó volt, hogy nem akarta megzavarni egy zsidót ima közben. Látja, hogy Mordechaj imádkozik, és ezért inkább megvárja, nehogy zavarjon Mordechajt ima közben. Miért? Neki fontos, hogy Mordechaj jól imádkozzon? Rögtön lehetett volna oda menni Mordechajt, és azt mondja, kérem, a király azt mondta, gyere velem, most Mordechai valószínűleg be fogja fejezni az imát, és utána fog menni. De mindenképpen ő tudja, hogy Háman vár. Erre rá inkább Háman nem mondott semmit. Miért? A válasz erre az, Háman nagyon jól tudta, mire imádkozik most Mordechai. Tudja pontosan, hogy most arra megy az ima, hogy az Isten mentse meg a zsidó népet. Erre képzelünk el, miközben arra a dekrétum, a rossz dekrétum arról szól, hogy a zsidó népet elpusztítani, erre jön Háman, aki a királynak a legfelsőbb tanácsadója, a miniszterelnök. Azt mondja, tisztelt Mordechai, te leszel ma kitüntetve. Ha Mordechai ezt hallja, biztos, hogy jól fogja érezni magát, boldog lesz. Ha boldog lesz, akkor az imája többet ér. Mert akkor az ember boldog, az Isten látja, hogy az ember boldog, teljesen másképpen kezeli őt. És erre az ima sokkal erősebb lesz, és nagyobb hatása lesz. Erre azt mondtam, Háman, nem éri meg. Nem éri meg. Én nem szólok egy szót se. Én nem szólok egy szót se Mordechájnak. Ne tudjan azt, hogy milyen mi vár rá, milyen nagy megtiszteltetés, a király kitüntetés vár rá. Így talán szomorúsággal, vagy nem annyira jó kedvel fog imádkozni. Hát akkor kevésbé hatásos lesz az ima. Ima után már kénytelen volt elmondani, hogy elmondani Mordechájnak, hogy mire vár, de ma befejezte az imát, most már nem segít. Szóval az ember, amikor szomorú, és rosszul érzi magát, akkor ez annyi energiát vesz el, annyi pozitív, és építő energiát vesz el tőle, hogy nem igaz. Nagyon fontos, hogy az ember ne engedjen a rossz kedvnek, hogy vegyen át az irányítást rajta. Jó kedvű legyen, boldog legyen. És ezért Eszter se lépett, amikor látja, hogy Háman jó kedvű, és Háman pedig nem lépett, hogy Mordechai ne legyen jó kedvű. Ez egy nagyon-nagyon fontos tanítás nekünk, amit innen le lehet vonni. További dolog. Azt mondtam előbb, hogy Háman előadja az Istennek. Mefuzarum, mefajrat, beinu, amin. A zsidók, hát, rosszul viselkednek a micvákban, és egymással se jó a kapcsolata. Nem jó a kapcsolat, széthúzás van. És erre meg a zsidók összejöttek, akkor meg volt a mentés. Erre milyen előírás van erre? Mi a micva erre? A micva erre, mit kell Púrimkor tenni? Egyik dolog, fel kell olvasni az Eszter könyvet, ezzel hirdetjük a csodát. Ezzel hirdetjük a csodát, rendben van. Ezzel hálát adunk az örökkévalónak. De van még egy micva. Misloach manot, és matanot lev jönim. Ajándékat egymásnak, és matanot lev jönim szegényeknek cidók adomány. Most az a szegényeknek adomány, az egy nagyon helyes, pozitív, értető micva, hogy figyelj, szegény emberek, ünnep van, legyen nekik is jó érzésük. Ha hiány van nálunk, az nem jó. De miért fontos Misloach manot, vagy magyarosan szoktuk mondani, Shalach mones, ajándékot küldeni egymásnak. Nem arra van szó, hogy én vagyok a gazdag, a másik, a szegény is, és a gazdag küldi a szegénynek. Nem. Arra van szó, hogy az illető, akinek küldöm, ő nem egyáltalán nem szűkölködő, ő neki mindene van, és mégis kap ajándékot. Milyen fontos az ajándék? Miért font? Egyébként a szegényeknek pénzzel lehet támogatni, vagy étellel, de az ajándék, a Salah mondás, ez mindenképpen étel ajándék. Mindenképpen miért fontos ez az ajándék? A válasz erre az, nem azért küldünk itt az ajándékot, mert tudunk, hogy a másiknak nincs, mert kell neki, hanem azért küldünk neki ajándékot, hogy mutatni a barátságot. Ez pedig akármilyen gazdag az ember, szívesen kap ajándékot, mert ezzel mutatja az ember, hogy szereti, barátság van, és ez az Eszter könyvének egy fontos tényezője, hogy örökké, ameddig létezik a világ, a következő nemzedékek mindig a hangsúlyt kell tenni arra, Purimot úgy kell ünnepelni, hogy ne legyen széthúzás, hanem barátság legyen. Küldjünk ajándékot egymásnak. Aztán van még egy fontos dolog, ez pedig egy halachikus dolog. Egy pár évvel ezelőtt már beszéltünk erről, hogy Eszter könyvének a leírása szerint melyik fejezet ez? Utolsó előtti fejezet kell, hogy legyen, a 9. fejezet kell, hogy legyen. Erre az van írva. Ezért a zsidók Alkéna Júdim ha prozim. Ezért a zsidók, akik a Nil városokban laktak, Ádár havának 14. napját tartják vidámságra, lakomára, ünnepre, és arra, hogy ajándékokat küldjen egyik a másiknak. Ez a Nilt városok. Azok, akik Susánban élnek, hol van a folytatás? Igen, 21-es. Kötelezővé tette számukra, tartsák meg Ádáró 14. és 15. napját évről évre. Vagyis a Nilt városok 14-en ünnepelnek, a zárt városok 15-en ünnepelnek. Miért? Mert a susani zsidók az egy zárt város volt, ők pedig másnap volt egy különleges csoda nekik, akkor ők ünnepelnek egy nappal később. A világon ma hol ünnepelnek két napot? Pontosabban a második nap, sehol nem ünnepelnek két napot. Az egész világ ünnepel 14-en, azt jelenti hétfőn este kedden, és egy helyen, összesen egy városban ünnepelnek 15-en, ami azt jelenti kedeste és szerdán. Ez pedig Jeruzsálem. Miért? Hol van írva Jeruzsálem ebben? Az van írva zárt városok. Zárt városok azt jelenti, a város körül van véve fallal. Még város körül van véve fallal, Jeruzsálem. De milyen falról van szó? Ma a fal? Ma sok város körül lehet fal. Azt mondja a Talmud, nem. Olyan fal, ami már akkor volt ott, amikor Jósua bevitt a zsidókat Jeruzsálembe. Ez pedig Jeruzsálem. Felmerül a kérdés, nézzük a Talmudban, a Talmud több város sorol fel, ahol zárt városok, és 15-en ünnepelnünk benne. Nem kedden, hanem szerdán, nem hétfőn este, hanem kedesten. Tiberiás, Lód, és más helyen. De ma ezeken a helyeken szintén ünnepelnek 14-en. Mi a válasz erre? A válasz erre, és beszéltünk erről részletesen, a válasz erre az, hogy nem lehet 100%-osan bebizonyítani, hogy a mai Lod város az a régi Lod város. A mai Tiberiás az a régi Tiberiás. Ha nem biztos, akkor lehet, hogy nem olyan helyen vagyunk, ahol régen volt város. Még egyszer, csak olyan város számít városnak, ami 2000, mit beszélek 2000? 3300 éves. És akkor a hagyomány szerint Jeruzsálem, Tiberias és Lód és még egy pár város Izraelben, az már olyan régi. De többi város már nem. Ha nem lehet biztosítani, hogy ez az a hely, ahol régen volt a város, akkor az nem az. És akkor erre van egy könyvem, és akkor erről tartottam egy hosszú köszönöm, örülök, hogy értetővé lett a történet. Hogy a évek során, ásatások és kutatások során egyre jobban lehet azonosítani ezeket a helyeket. És felmerül a kérdés, hogy mindezek után miért nem állnak át a szerda, vagyis a Susán Purim, a 15. ünneplésre és 14-et ünnepelnék. Egyébként a halacha azt mondja, ahol biztos, hogy nyílt város, akkor biztos, hogy 14. Ádám 14-e kell ünnepelni. Hol biztos, hogy zárt város, hogy régen itt volt egy város és volt fal körülötte, akkor 15-e. Hol nem biztos, akkor 14-e. Miért? Mert akkor az olyan, mint a többi világ, de a világnak a többsége, és akkor eleget tesz a micvának. Ezért addig, ameddig nem 100%-osan sikerül azonosítani egy helyet, addig 14-en ünnepelnek, és nem 15-en. Most, Lod város az egy nagyon sajátos több szempontból, abban a szempontból, hogy egyre jobban sikerül ezt bebizonyítani. Volt egy idő, amikor azt mondták, hogy mit tudom én, nem biztos. Ásatások során sikerült azonosítani egy-egy helyet, ami biztos, hogy 3300 éves település. Igen, ám, de az lett a probléma, hogy ez a városon kívül van. És nem lehet tudni, hogy ez a régi város, amit találtak, az a mai város területre is kiterjedt, vagy nem. Ha nem terjedt ki, akkor nincs. Na, erre, ahogy mondtam, először nem volt azonosítva semmi olyan biztos bizonyíték. Ha azonosítva lett, akkor a városon kívül volt. Akkor a város terjeszkedett, és az a hely, amit találtak és azonosítottak, mert a városon belül van. És akkor mindig volt egy másik dolog, ami miatt még nem. De meddig lehet ezt húzni? Erre szeretném felolvasni egy levelet, nagyon érdekes, elnézést, idehozom a telefonomat. Az történt a tavaly, vagy azt hiszem egy évvel ezelőtt, új rabit választottak. Lodban. És álljál, no, ide készítettem. Hol van a rabinak a levele? Itt van. Az új rabinak a neve az Simon Meir Biton. Azt írja a levelet. A levelet Ádárhó elsején, ugye ma van Ádárhó 5-e, Ádárhó elsején írja. Fejlét Simon Meir Biton, Lodnak a főrabia. Szeretném mondani, hogy első dolog, hogy mivel mindenki, aki elmélyül a témában és kutatja, látja, hogy kétség kívül, hogy Lod, a mai Lod az Lod óváros, ami akkor volt, és ezért 14-en, nem 14-en kéne Purimat ünnepelni, hanem 15-en. és minden évben, állandóan az évek során egyre több bizonyíték van, ami ezt megerősíti. És erre azt mondja, ezért összegyűjtöttem. Azt mondja, ahhoz összegyűjteni minden bizonyítékat, és talán cáfolat, erre felállítottam egy csoport, egy bizottságot, tudós rabikból, hogy együtt nézzenek alaposan meg a halachikus oldalát és a régészeti oldalt, és nézni, hogy melyik az erősebb, az a bizonyíték, hogy ez a lódnak az óvárása, vagy még mindig meg lehet cáfolni. Azt mondja, sajnos még nem sikerült befejezni ezt a munkát. Mert nem szeretném hamarkodva eldönteni ezt a kérdést, hanem szeretném nagyon-nagyon alaposan ezt a munkát végezni. És miután mi fogunk egy konklúzióhoz jutni, szeretném több híres rabihoz elmenni, különböző irányzatokból és közösségekből, askenázi, európai származású, vagy szefárdi származású, haszid és nem haszid, mindenféle, és az izraeli főrabiknak a hazajárulást, és csak így, ha lehet egy konszenzusra jutni, akkor fogunk kihirdetni. Ez az óváros, és itt 15-én ünnepelnünk, és nem 15-én. De mivel még nem fejeztünk be, akkor eddig maradjon a majdnem biztos állapot. Azt mondja, az előző rabbi Nathan Ortner, ő azt mondta, mind a két nap, 14-e és 14-e mondjuk az imában a purimi betoldás alá niszim, mindkét napon legyen tóraolvasás áldással, első nap legyen megíró esztekövnek az olvasása áldással, második nap áldás nélkül, mind a két nap legyen salachmónesz, ajándékot küldés, mind a két nap legyen ünnepség, lakomás, stb. Azt mondja, most ez egy nagyon kavaras van, mindenki másképpen csinálja, szeretném egy konzenzushoz jutni. Ami azt jelenti, látszik a levélben, a rabbi meg van győződve, hogy ez Lod városa. Muszáj mondanom azt abból a kevésből, amit én kutattam ezt a témát, végigolvastam az irodalmat, ami van erről, elég biztos, hogy így van. És akkor ezért könnyen lehet, hogy jövőre már Jeruzsálem és Lod lesz. Két helyen lesz, amikor 15-ét fognak ünnepelni. És nincs kizárva idővel, a Tiberiás az lesz még egy város, ahol fognak átállni 15-ét. Nagyon érdekes, már évszázadok, talán évezredek óta, nem tudok mondani ez biztos, hogy ezer év, vagy nem biztos. Utóbbi több száz éve biztos, hogy csak Jeruzsálem ünnepeltek a Susán Púrimot. Most hirtelen lesznek új helyek, elő fognak ünnepelni a Susán Púrimot. Ez egy nagyon-nagyon érdekes, dolog. Köszönöm a figyelmet, és még egyszer elnézést, hogy késtem az elején. Majd jövő héten vasárnap pótolunk ezt a témát, és még különböző témákat szeretném átvenni az Eszter könyvéből, ami egy kicsit mélyebb látást ad nekünk az egészre. Most, ami nagyon fontos, hogy ezen most, ami jön kedden, kedd este, 18 óra lesz a Vasvári Pál utcai zsinagógában a Zájn Ádár, Ádár 7-e, Mózesnak a születése és halálozási megemlékezése. Ilyenkor tanulunk a Mózesről, és utána van halvacsora. Ez egy hagyományos régi hagyomány. A Vasváriban is sok évvel ezelőtt csináltunk, utána elmaradt, most újra vezetem be. Mindenkit szeretettel várunk. Aki szeretne jönni, kérem írjan egy e-mailt, vasvarikukac.zsidó.com-ra, hogy jelentkezik a halvacsorára. Ez kedd este, 18 óra, Vasvári Pál utca 5-ben kérem jelentkezni előre, Mózesről fogunk tanulni, és utána lesz a hagyományos halvacsora Mózes emlékére. Köszönöm szépen, holnap pedig folytatjuk a Zohárral, a Kábalának az alapkönyvével a megszokott rendben. Köszönöm szépen, és jó éjszakát kívánok mindenkinek!